Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva a 154. dicséretet énekeljük. A 154. dicséret így kezdődik. Úr Jézus, mely igen drága. Énekeljük tovább a 300. dicséretünk első kettő versét. A 300. dicséret így kezdődik. Lelkem drága Jézusa.
Lelkem drága Jézusa, hozzád hajt a félelem, míg évült a habtusa, s nő a visszatengerem. Itt ne hagy, míg áll a fergeteg, biztonságos réget ad, s majd fogadd el lelkem.
Jöjjetek, örvendezzünk az Úrnak, vigadozzunk szabadításunk kősziklájának, Menjünk eléje hálaadással, újjongjunk neki zengedezve, mert nagy Isten az Úr, nagy király, minden Isten fölött. Amen. Imádkozzunk. Urunk, Istenünk, édesatyánk Jézus Krisztus által szeretnénk ezen az estén mi is újongani és örvendezni te neked és te benned. Átélni azt, hogy itt vagy, és nincs annál nagyobb öröm, mint amikor a te jelenlétedet tapasztalhatjuk, szavadat hallhatjuk, mert te azért jössz, hogy velünk légy, hogy szólj hozzánk, mert van üzeneted számunkra, és kérünk ad, hogy ezt halljuk, és halljuk, amint elmondod azt, hogyan látsz, és azt is, amikor közlöd velünk a te megoldásodat az életünkre nézve. Köszönjük, hogy figyelmünket a te fiadra, Jézus Krisztusra irányítod, hiszen eddigiek során is már azt hangsúlyoztad, hogy nézzünk őre á, figyeljünk még jobban a fiúra, aki eljött, hogy életét adja értünk, aki jó pásztorként halad előttünk. Szeretnénk így most a te hangodat hallani, Jézus, és az, hogy valóban fölismerjük, amikor te szólsz, és ennek a szónak engedelmeskedjünk. Kérünk így, most szent lelked és igéd által légy itt köztünk, szólj hozzánk, taníts, vezess, erősíts, gyógyíts, és növeld a benned való bizalmunkat. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg Isten igéjét, mégpedig a zsidókhoz írott levél 4. fejezetének 12. versétől a fejezet végéig, tehát a 16. versig. A zsidókhoz írott levél 4. fejezetének 12. versétől így van megírva Isten igéje. Mert Isten beszéde élő és ható, és élesebb minden kétélű kardnál, zsálhat a szívnek és léleknek, az ízületeknek és a velőknek megoszlásáig, és megítéli a szív gondolatait és szándékait. És nincs olyan teremtmény, amely rejtve volna előtte. Sőt, mindenek mezítelenek és leplezetlenek annak szeme előtt, akinek számot kell adnunk. Mivel tehát nagy főpapunk van, aki áthatolt az egeken, Jézus, az Isten fia, ragaszkodjunk hitvallásunkhoz. Mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni gyengeségeinken, hanem aki hozzánk hasonlóan megkísértetett mindenben, kivéve a bűnt. Járuljunk azért bizalommal a kegyelem trónjához, hogy irgalmat nyerjünk, és kegyelmet találjunk idejében jövő segítségül. Már eddig is Istenre, Jézusra és az ő szavukra irányította a Szentíró a figyelmünket. Hallhattuk többször is, amikor nagyon is hangsúlyozza azt, hogy amikor az ő szavát halljuk, ne keményítsük meg a szívünket. De ennek a 4. fejezetnek és a korábbi verseiben itt olvastuk ezt a felszólítást. Ne keményítsétek meg a szíveteket, ha ő szól. Miért is mondja ezt? Tulajdonképp a 12. versben látjuk ennek a magyarázatát, amikor így szól, hogy Isten beszéde élő és ható. Vagy másképp mondva, Isten az ő szava által munkálkodik. A szava az az eszköz, amivel eléri az életünket, ami által belép a szívünkbe, a lényünkbe, és ott átalakításokat végez. Úgy is mondja az ige, hogy hasonlítja a kétélű karthoz, egy kétélű éles késhez, eszközhöz, és ahogy az behatol a testbe, úgy hatol be az Isten szava is az életünkbe. Tehát ugye ezért ne keményítsétek meg a szíveteket, mert Isten az ő igéjén keresztül dolgozik, az igéje által végzi el bennünk a munkáját. És ezért lényeges dolog, hogy ezt az igét, ezt a szót odaengedjük az életünkhöz. Isten eszköze, de úgy is mondhatnánk, hogy Isten fegyvere az ige. És amikor ezt halljuk, hogy fegyver, akkor nem kell megijednünk. Az Isten fegyvere az nem pusztít, nem elveszi az életet, hanem épp az, hogy behatol a lényünkbe, hogy ott életet adjon. Mert az élet az az Isten igéjébe található, az Isten szava hordozza az igazi életet. Úgy, mint ahogy egy vetőmagban benne van az élet. Ugye látunk egy búza szemet, vagy akár egy sárgarépának a magját. Ugye első ránézésre úgy gondolnánk, hogy semmi értéktelen, nem lehet abból már semmi, hisz olyan száraz, kemény, a sárgarépa magja pedig eleve nagyon apró. Hát mi lehet abban? De hogyha ezek a magok bekerülnek a jó földbe, egy idő után fogjuk látni, hogy élet van benne. Kicsit olyan megfoghatatlan ez nekünk, hogy egyszerű, jelentéktelennek tűnő magocskában benne van az élet. Vagy óriási nagy tölgyek, fenyők, milyen kis apró magból fejlődnek ki. Ki gondolná azt, hogy abban olyan intenzív erő van, hogy majd hatalmas fák lesznek belőle. Hát ilyen az Isten szava. Lehet, hogy kézbe vesszük a Bibliát, és azt mondjuk, ugyan már egy könyv a sok közül. Ugyan már annyiféle írást olvastam, ebben is történetek vannak, tanácsok vannak, vélemények vannak, gondolatok. Hát miben különbözhet ez más könyvnél? Sőt, lehet, hogy valaki arra hivatkozik, hogy nagyon is kiváló emberek nagyon magas gondolatait olvasta, és ahhoz képest, ami a Bibliában van, hát az nem ér fel addig. Hát mit kezdjek én a Bibliával? De testvéreim, ha úgy kezdjük el olvasni, hogy ez az Isten szava, amely szónak köszönhetjük tulajdonképp az életet, akkor egész más az egész. Isten szava hozta létre a világot, és ha így közelítek hozzá, és beengedem az életembe, és azt mondom, hogy igen, az Isten szava az egy vetőmag, ahogy Jézus is mondta, hogy a magvető hinti a magot, és amikor megmagyarázza, akkor azt mondja, hogy a mag az az Isten igéje. A magvető pedig ő, meg az, aki hinti a magot. És hogyha így látjuk, akkor világos lesz, hogy igen, az Isten szavába az élet van benne. Az élet van benne. Tehát nem mindegy, hogy közelítek az igéhez, hanem azt mondom, igen, ebben van az élet. Ezáltal cselekszik az Isten bennem. És testvérem, sokszor azért nem tapasztalják az emberek az Isten munkáját, mert elzárkóznak az igétől. Nem kezdjük el olvasni. Nem vesszük kézbe, hogy csak olvassam, tegyem ki magam a hatásának, és majd meg fogom tapasztalni, hogy micsoda erő van benne. Isten beszéde élő és ható. Az Isten beszéde hat. Az eredeti szöveg az a kifejezést használja, hogy energia. Energia. Az Isten szava energia. És ugye az energiát többféle formában ismerjük, használjuk, hogy micsoda erő van benne. Micsoda erő van az energiában. És hogyha az ige bejut az életünkbe, ott erőt fejt ki, energiát, elkezd bennünk hatni. Olyan dolgokat tapasztalhatunk meg, amit el se tudtunk képzelni. Átalakítja az életünket. Hány olyan ember van, aki már lemondott magáról, aki úgy gondolta, hogy ő már nem változhat meg, ő már nem lehet mássá. Gondoljunk Nikodémusra, arra a farizeus tanítóra, aki egyszer éjjel megy Jézushoz, beszélgetni akar vele, mert sokat hallott már róla, és akkor Jézus azt mondja, hogy szükség néktek újonnan születni. És akkor ez a professzor megkérdezi Jézust, hogy hogyan lehetséges ez? Hát hogy születhetnék én újra? Hogyan? Öreg létemre? Újra visszamenni anyám méhébe? Egy tudós professzor mondja ezt. Hát ez nem lehetséges. És azt mondja Jézus, hogy szükség néktek felülről, Istentől születni. Igen, amit nem tud egy tudós elképzelni, az az Isten igéje, az Isten szava elvégzi, amikor beengedjük az életünkbe. Amikor kitesszük magunkat az ige hatásának. Ugye így mondja, hogy az Isten beszéde élő és ható, tehát hat. Hat az ige. Csak engedni kell, hogy elvégezze ezt a hatást, hasson az életünkbe. Sőt, az ige általunk is hat. Ha mi bizonyságot teszünk róla, akkor hatni fog mások életébe. De vajon látszik-e ez a hatás? Látszik-e az igének a hatása a mindennapjainkban? Hogy igenis, újra és újra megmutat valamit, rámutat valamire, és akkor én azonnak engedelmeskedek, azt megváltoztatom, és látják az emberek is, hogy hát ebben munkálkodik az Isten, változik az élete. Ugye elhat a szívnek, a léleknek, az ízületeknek, a velőknek megoszlásáig, és megítéli a szív gondolatait. Tehát, hogyha az Isten szavát beengedjük az életünkbe, az átjár minket. Az mindenhova eljut, és elkezd bennünk munkálkodni. Úgy, mint a kétélű kard, itt tulajdonképpen nem egy harci eszközről van szó, hanem egy olyan kétélű késről, amit a papok használtak, a zsidó papok, amikor az állatot elkészítették az áldozathoz. És ilyen éles, kétélű, éles késsel tisztogatták le azokat a részeket a tisztátalan részektől, amik majd áldozatként bemutatásra kerültek. Tehát az Istennek kedves, és az Istennek nem kedves dolgokat választották szét egymástól. És hogy ilyen két élő karthoz hasonlítja, ez azt jelenti, hogy beatol az életünkbe, szétválassza azt, ami a bűnből van, a gonosztól van, ami a régi természetünkhöz tartozik, ami nem kedves Isten előtt. És elválassza azt a részt, ami kedves az Isten előtt. Ezt az ige tudja elvégezni. És hogy bekerül az életünkbe, így olvassuk, megítéli a szív gondolatait és szándékait. Tehát Isten igéje bejön a életünkbe, és megítéli a gondolatainkat, a szándékunkat, ugye még a gondolatot, és sokszor azt hiszük, hogy jó, hát ha nem fejezzük ki, nem öntjük formába a gondolatainkat, elképzeléseinket, akkor minden rendben van. De a Szentírás így szól, hogy az Isten igéje megítéli a szív gondolatait és szándékait. Az eredeti szó az kritikos. Kritikus az ige. Hű, nem szeretjük kritizálni, megítélni? Nem lehet. Hívő emberek szótárából ki kell törölni azt, hogy kritika, megítélet, mert a szeretetlenség. És erre mit mond? Az Isten igéje kritikus. Az Isten igéje nem mond, hogy jóvá mindent. És nem mondja a bűnre azt, hogy jó, a csúnyára, hogy szép. Megítéli. Véleményt mond. De megkritizál. Vagyis megmutatja azt, hogy mi az Isten szemében, ami jó, és mi az, ami rossz. És amikor megmutatja, már ránk van bízva, hogy a jót válasszuk. Ugye Pál apostol a Római Levél 12. fejezetében írja ezt le pontosan, hogy ugye változzatok meg a ti értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi Isten jó, kedves és tökéletes akarata. Tehát magunktól nem tudjuk megmondani, hogy mi az, ami az Isten szemében jó. Ehhez kell az igének, kell Istennek a munkája az életünkbe. Az Isten újít meg az igéje által, és tesz képessé arra, hogy meg tudjam ítélni, hogy véleményt tudjak mondani, hogy az, amibe szeretnék belemenni, az, amiről döntenem kell, az Isten szemében is jó. És sokszor itt van a probléma, hogy nem tudunk különbséget tenni. Nem tudjuk a dolgokat mérlegre tenni, mert nem ismerjük igazán az Úr Jézust. Nem ismerjük az igét, de aki megismeri őt, akiben az ige munkálkodik, akit napról napra formál, azt eljuttatja oda, hogy lássuk, hogy Isten szemében mi a kedves és mi a jó. És erőt ad, hogy azt tudjuk választani, ami tetszik Istennek. De nincs olyan teremtmény, amely rejtve volna előtte, sőt mindenek, mezítelenek, leplezetlenek, annak szeme előtt, akinek számot kell adnunk. Tehát Isten előtt az életünk az átlátható. Tisztában van velünk. Őt nem lehet félrevezetni, nem lehet becsapni. Ugye egymással meg tudjuk tenni. Ugye tudunk mi nagyon szép dolgokat. A valódi lényünket, belsőnket be tudjuk takarni. Át tudunk verni bárkit. Kivéve az Istent, ezt mondja az ige. Ugye ez döbbenet, hogy mit lehet ugye hallani a társadalomba. Embereket tisztelnek, becsülnek évekig magas funkcióban. Most kiderül, hogy mi lakik benne. Hogy egész másképp él, mint ahogy azt kifele mutatta. Döbbenet. De mit mond az ige? Hogy lehet, hogy egymás felé tudunk mást mutatni. De az Isten felé nem. Az Isten nem lehet megtéveszteni azzal, hogy fölveszem a szép ruhámat, beülök a hivatalomba, és ott eljátszom, hogy én vagyok a kiváló személy, Isten tudja, mi van a szívünkben. Nem azért tudja, hogy most elítéljen. Mert a megítélés meg az elítélés az két különböző dolog. Ha megítélni, azt tudok különbséget tenni. Meglátom, hogy az rossz az elítélés, amikor a másikra véleményt mondok, lemondok róla, vagy adott esetben elítélem. De az különbség. A megítélés az mindig azért történik, hogy a jót tudjam választani, a jót tudjam elősegíteni. Tehát Isten látja az életünket, és segíteni akar. Könyörülni akar. Azt akarja, hogy nézd, én tisztában vagyok veled, nem kell előlem bujkálni. Hát Ádám és Éva is azt gondolt, hogy el kell bújni az Isten elől. Hű, hallgattunk a sátánra, de Isten nem volt itt, lehet, hogy nem is tud róla, bújjunk el, aztán majd lesz valahogy, és Isten előhívja, de nem kell ellen bújkálni, vállald magad. És ha látod azt, és elismered előttem, hogy nem az vagy, akinek mutatod magad a tökéletes, a szent, hanem egy nyomorult, bűnös ember, akkor én könyörülök rajtad. Hát itt dől el minden, hogy egyszer oda boruljon az ember, és vállalja magát, és az Úr könyörül. Ugye, amikor olvastuk nem olyan túl régen, akkor Dávid Becsavéval vétkezett, és gyilkosságba keveredett. Ugye megölette Becsabének a férjét, és úgy próbált mindent beállítani, hogy ez így rendben van. Ez jó, mert emberek ezt nem látták, csak ő tudott róla meg Jóáb, de Isten látta, elküldi Nátán prófétát, és a próféta Isten szavát, üzenetét közvetíti, és amikor dühbe jön Dávid attól a történettől, amit Nátán elmond, hogy van egy gazdag ember, és nem a saját bárányát készítette el vacsorára a barátjának, hanem elvette a szegény egyetlen bárányát, nagyon dühbe jött Dávid, akkor a próféta azt mondja, hogy te vagy az az ember, király, te vagy az a gazdag, te vetted el a feleségét a katonádnak, aztán meg még az életét is. És akkor Dávid megszaggatja a ruháját, és kimondja, hogy vétkeztem. Tehát ez az, amikor az Isten szava jön, szól, megítél, és én azt mondom, igazad van, Uram? Mert amikor azt mondta, vétkeztem, akkor kimondta Dávid gyakorlatilag az Urat, hogy parázna vagyok, és gyilkos. Igazad van. Vagy amikor ott van Péter a hajóban, és azt mondja neki Jézus, hogy lehet, hogy egész éjjel fáradtatok, nem fogtatok egy gram halat se, de mégis menjetek ki nappal a mélyre, a tó mély részei felé, és vesd ki a hálókat. És Péter úgy gondolta, hogy ez értelmetlenség. De valahogy Jézus lénye, meg a szavában levő erő elvégezte, hogy lehet, hogy értelmetlenség. De Jézus mondja, megteszem. És akkor ment, kivetette a hálót, és tele lettek hallal. Egész éjjel semmit nem fogtak. És most Jézus szavára ott a hal. Csak engedelmeskedni kell, kidobni a hálót, és tele lesz. És ezt követően odaveti magát Jézus lába elé Péter, és azt mondja, Uram, menj el, mert én bűnös ember vagyok. Tehát az Isten szava győzi meg, hogy igen, bűnös vagy, hát nem hittél. Makacskodtál, ellenálltál, hogy egész éjjel fáradtál, és már ne okoskodjon ez az ács. Ne ő mondja már meg, hogy mikor lehet halat fogni. De amikor mégis hallgattál rá, akkor megtapasztaltad, hogy az Istennel áll szembe, aki ura még a halaknak is. aki szavára akkor is tele lesz a háló, amikor emberileg ez nem lehetséges. Igen, amikor az Isten munkálkodik, akkor bemutatja, hogy kik vagyunk, de lásd meg magad. És amikor ezt őszintén elfogadom, Uram, bűnös ember vagyok, akkor mit mond Jézus? Nem elmegy. Péter azt mondja, menj el, nincs velem mit kezdeni, hát látod, hitetlen, bűnös, és mit mond? Nem. Hanem azt teszem, hogy emberhalász legyél. Tehát ő átformálja Pétert. És így akar minket is. És így folytatjuk, mert tehát nagy főpapunk van, aki áthatolt az egeken, Jézus az Isten fia. Tehát Jézus főpapunk is. Bemutatta az egyetlen tökéletes áldozatot a kereszten, ezért van reményünk és esélyünk az üdvösségre. Mert ő az egyedüli, szeplőtelen bárány, akinek a véréért, a haláláért van bűnbocsánat. Az ő vére tisztíthat meg minket. Ugye az Ószövetségben is egy bárány halála fejébe volt bűnbocsánat. Egy bárányt kellett levágni ahhoz, hogy megszabaduljanak Egyiptomból. Jobban mondva, hogy a zsidó, meg ahol bemutatják az áldozatot, ott az első szülött ne halljon meg. És így éljük át, hogy Jézus önmagát mutatja be főpapként áldozatul, és az ő halála révén van életünk. Áthatolt az egeken. Visszament az atyához. Feltámadása után, és megnyitotta az utat. Az Isten fia, Jézus az Isten fia, ragaszkodjunk hitvallásunkhoz. És ez itt nagyon fontos. Milyen hitvallás? Nem a Heidelbergi KT, meg a apostoli hitvallás, meg a nem tudom én miről van szó. A legnagyobb hitvallás az, hogy Jézus az Isten fia. Sőt, majd kiegészítik azzal, hogy Jézus Isten fia, megváltó, szótér, szabadító, megmentő, megtartó. Az első keresztjének hitvallása ez, hogy Jézus, az a názáreti Jézus, az a testben élt ember, ő az Isten fia. Mi ezt fölismertük, és megvalljuk. És azért mondja, hogy ragaszkodjunk ehhez, a hitvall ehhez ragaszkodj, hogy Jézus az Isten fia. Miért? Mert már üldözték őket. Már bizony szembesítették őket azzal, hogy kibe hiszel, ki neked az Isten? A császár? Egy ember? És akkor ők azt mondták, Jézus. Igen ám, de azt mondta, hogy nekem Jézus az Isten fia, és nem a császár. Akkor jött a teljes vagyonelkobzás, börtön és a halál. Aki azt merte mondani, hogy Jézus az Isten fia, hát azt oroszlánok elé vetették, vadállatok elé, gladiátorok elé, azokat karóba húzták, és fáklyát csináltak belőlük, vagy elevenen elégették. Ezért mondja, hogy ez az igazi, egyetlen hitvallás, és ragaszkodj, akkor is ez az életedbe kerül. Mert ez lesz a bizonságtétel. Nem véletlen, hogy az ragaszkodjunk hozzá. Merj akkor is ragaszkodni, merd kimondani, merd megvallani, ha ez neked sokba fog kerülni. Ha az életedbe kerül, akkor is, hiszen ő is az életét adta érted. Soha ne feledd, hogy ő is az életét adta, és ezért ragaszkodj ehhez a hitvalláshoz. Mi a mi hitvallásunk? És kimerem én mindig mondani, hogy Jézus az Isten fia, és merném vállalni, meg merünk majd akkor is vállalni, és merem vállalni majd akkor is, ha ez sokba fog kerülni. Ha adott esetben elveszítjük munkánkat, nem jutunk hozzá, adott esetben a nyugdíjunkhoz lekapcsolnak, vagy valóban az életünkbe is kerülhet? Fogom tudni vállalni? Ragaszkodom én akkor is Jézushoz? És mit mond? Olyan főpapunk van, aki meg tud indulni gyengeségeinken. Hát maga is átélte, mit jelent testbe lenni. Átélte, milyen az, amikor jön a sátán, és le akar téríteni az Isten útjáról. Tudja, hogy a test gyönge, és ezért ne félj, mert ott lesz melletted. Ne félj, mert segít hűnek lenni. Mert önerőből nem tudok, de mellém áll, erőt ad, hogy ki tudjak tartani végig, ha kell a vérig. Igen, megindul gyengeségünkön, erőt ad, erőt ad. Tehát ragaszkodjunk hitvallásunkhoz, és ez nem felekezetet jelent, hogy ragaszkodj egy felekezethez, hanem ehhez, amit említettünk, ehhez a megvalláshoz, hogy Jézus az Isten fia. És mit mond? Járuljunk bizalommal a kegyelem trónjához. Igen, Jézus életét adta, értünk, ezzel elkészítette a kegyelem lehetőségét. Ugye bizalommal járuljunk a kegyelem trónjához. Igen, most még a kegyelmi időt éljük. Most még mindenki jöhet ehhez a trónhoz, és ha jövünk bizalommal, úgy, hogy tudom, hogy Isten haragja, ítélete van rajtam, tudom, hogy vétkeztem, de jövök azzal, hogy Jézusért kegyelmet kapok, akkor ezt át is fogom élni. Akkor irgalmat és kegyelmet találok. Akkor az Úr segít. Ki segít a bűn hatalmából, vagy a szenvedélyeimnek, a megkötözöttségeimnek a hatalmából. De járuljunk bizalommal a kegyelem trónusához. Bizalommal. Azzal a bizalommal, hogy ő megbocsát, könyörül, segít, nem hagy magamra. És ha az ő útján járom, útját járom, akkor ott lesz mellettem. Tehát amíg követem őt, amíg a szavára figyelek, amíg engedek neki, addig mindig ott lesz. Ami nem azt jelenti, hogy nem fog érni semmi baj, hiszen itt mondta, hogy ragaszkodjunk hitvallásunkhoz. De ott leszek veled. Ott leszek, amikor dönteni kell. És megsegítlek, hogy tudj vállalni. Hogy tud vállalni adott esetben a mártírságot. Tud vállalni, értem, a nehéz élethelyzetet, a nyomort, a hátratételt, a megkülönböztetést. Hát adja az Úr, hogy így jöjjünk, tapasztaljuk meg szavának erejét, hatását, és ismerjük föl, hogy ez a názáreti Jézus az Isten fia, engedjük, hogy átformálja az életünket, és amikor ezt megtapasztaljuk, akkor ehhez ragaszkodjunk. Évek, évtizedek múlva is. Merjük azt mondani, hogy igen, Jézus nekem ma is az Isten fia. És legyen ott a szívünkben, hogy mindig jöhetek hozzá bizalommal, mert ő segít, látja, hogy milyen gyönge vagyok, nyomorult vagyok, de megerősít. Imádkozzunk. Urom, köszönjük az ígét, amelyről megtudjuk, hogy vetőmag, amelyről halljuk, hogy energia van benne. Köszönjük, hogy ez az ige soha nem tér vissza hozzád üresen, hanem elvégzi a dolgát. Szeretnénk megnyitni szívünket most előtte, hogy hújjon be lényünk közepébe, és valóban alakítson át. Hogy valóban élet legyen ott, ahol eddig sötét volt, vagy a halál munkálkodott. Köszönjük, Urunk, hogy Te áthatoltál az egeken. Előbb eljöttél ebbe a világba, életed adtad mint főpap bemutattad önmagadat igazi áldozatul, egyetlen áldozatul, eltörölted bűneinket, és köszönjük, hogy megnyitottad az utat a mennybe, és az az út te vagy. Urunk, add, hogy tudjunk, merjünk bízni benned minden élethelyzetbe, hogy ne a külsőkre figyeljünk soha, hanem mindig rád. Mindig te légy a mi erőforrásunk, és köszönjük, hogy bizalommal jöhetünk hozzád, ismered gyengeségeinket, nem hagysz minket cserben, hanem időben megadod a segítséget, ezért dicsőítünk és magasztalunk. Kérünk, Úr Jézus, így maradj velünk, kezedbe tesszük a betegeket, a fáradtakat, egyedül élőket, könyörgünk a családokért, gyermekekért, egyházunkért, népünkért, s ezért a világért. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek szeretete, Jézus Krisztusnak kegyelme, és a Szentlélek megszentelő ereje maradjon mindannyiunkkal. Amen. Az Úr akarja, és élünk, legközelebb vasárnap 10:30-tól tartunk Isten tiszteletet a templomban. Befejezésül a már megkezdett 300. dicséret 4. versét énekeljük, kegyelem vagy égi jó.
Fel bennem is.